1500 milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztési támogatást akar kifizetni idén a kormány. Véget ért Csehország történelmének első közvetlen elnökválasztása. Halálra ítéltek 21 egyiptomi foci drukkert. A hírre zavargások törtek ki Portside-ban. Minden gyermek nyert Donovalin az amatőr síelők országos bajnokságán. A híradót látják, jó estét kívánok! 1500 milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztési támogatást akar kifizetni idén a kormány, lendületet adva ezzel a gazdasági növekedésnek. Ezt mondta az MTI-nek a miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János. A kormány célja, hogy egyetlen forint se vesszen kárba az uniós forrásokból. A következő támogatási ciklusban, vagyis 2014 és 2020 között a támogatások 60%-át gazdaságélénkítésre fordítanák, a többit pedig infrastruktúrára. 10 beruházásból 9 Európai Uniós forrásból valósul meg Magyarországon.
Pénteken adták át a 4-es út elkerülőjét Debrecennél. Itt sokkal kevesebb autó és kamion megy át a városon naponta. A 3,5 milliárd forintos beruházást nagy részt az Unió finanszírozta. És a héten adták át a Csaba-Gyöngye kulturális központot is. Hangverseny és színházterem is épült a 6000 négyzetméteres Békés Csabai központban. Ez is főleg uniós pénzből. És autópályaszakaszt is adtak át a napokban. 33 kilométerrel bővült az M3-as Nyíregyháza és Őr között. Szintén főleg uniós pénzből. 10 beruházásból 9 uniós forrásból valósul meg itthon. A miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János az MTI-nek azt nyilatkozta, 1500 milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztési támogatást akar kifizetni idén a kormány, lendületet adva ezzel a gazdasági növekedésnek. Lázár János úgy fogalmazott, vezető helyen állunk a tagállamok között. A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetésben ugyanis a Magyarországnak szánt 8200 milliárd forint 85%-át már lekötötték. Hétről hétre egyre több pénzt fizet ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium uniós pályázatokra. Ma már ötször többet, mint például két éve. A miniszterelnök is a brüsszeli pénzek lehívásáról beszélt tavaly nyáron egy rádióinterjújában. Orbán Viktor akkor azt mondta, törekedni kell arra, hogy minél több támogatást lehessen kifizetni.
Az lehetetlen, hogy a saját ügyefogyottságunk miatt egyetlen forintot is vissza kelljen adnunk Brüsszelnek. Tehát én azt a célt tűztem ki, 100%-os felhasználás. Ha 90 fölé jutunk, az egy nagy európai rekord lehet, de nem szabad a 100-ról sem lemondani.
A fejlesztési minisztérium már azt is tervezi, hogyan használják fel a támogatásokat a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban. A pályázók elsősorban munkahelyteremtésre kaphatnak majd pénzt.
Ma azt látjuk, hogy a gazdaságfejlesztés, a gazdaság és a társadalmi igények azt a teszi kötelezettséggé, hogy ezeket a forrásokat sokkal hatékonyabban és koncentráltabban lehessen felhasználni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy a 14-20-as fejlesztési periódusban a teljes keretmennyiség 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre fogja fordítani.
Lázár János az EU támogatások elosztását is felügyelő miniszterelnökség vezetője szerint Magyarországon az utóbbi két évben átlátható volt az EU-s források felhasználása. A hiba arány 2% alatt maradt, míg 2009-ben Bajnai Gordon kormányzásának ideje alatt még 76% volt a szabálytalanul elköltött összegek aránya.
Zárt ajtók mögött kezdődött meg délelőtt az LMP kongresszusa. A delegáltak megszavazták, így felvették a napirendi pontok közé a Párbeszéd Magyarországért platform határozati javaslatát, amely azonnali tárgyalásokat kezdeményez az Együtt 2014-gyel, amelynek társalapítója Bajnai Gordon volt miniszterelnök. Novemberben a kongresszus kizárta a csatlakozást, emiatt lemondott az akkori frakcióvezető Jávor Benedek. A kongresszus résztvevői adásunk idején szavaznak a párt választási stratégiájáról. A Jobbik a jövő héten népszavazást kezdeményez, hogy a súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetőitől és családjuktól vonják meg a segélyeket. Többek között ezt jelentette be Vona Gábor, a Jobbik elnöke évértékelő beszédében. Az ellenzéki politikus beszélt arról is, létre kívánja hozni a magyar termőföld védelme érdekében a Nemzeti Földvédő kerekasztalt, és életre hívja a Magyar Tavasz mozgalmat, amely a Fiatal Magyar Értelmiség Világszövetsége lesz. Emellett ismertette pártja programját a gazdasági fordulat érdekében. Megszüntetni a családi adókedvezményt, csökkenteni a bankadót a Demokratikus Koalíció. Többek között ezt is tartalmazza a párt programja, amelyet a kongresszus ma csaknem 1700 támogató és egy ellenszavazattal fogadott el. A program szerint a párt ingatlanadót vezetne be, visszahozná a több kulcsos személyi jövedelemadót és a nagyobb örökségekre az öröklési illetéket. Bevezetnék a tandíjat egy ösztöndíjrendszerrel párosulva. Hozzájárulást szednének a betegektől az egészségügyi ellátásért, a gyógyszerárakat viszont csökkentenék. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a kongresszuson ellenzéki összefogást sürgetett, és azt mondta, ha ez nem sikerül, elbuknak. Kitért arra is, hogy az elkövetett jogsértések ellenére meg kell védeni a 2006 őszi fellépéséért a rendőrséget, és nem ért egyet azzal, hogy a szocialista párt vezetése elnézést kért a határon túli magyaroktól a kettős állampolgárság kérdésében képviselt álláspontja miatt. A Fidesz szerint adóemelést akar a demokratikus koalíció. Sámeci Gabriella, a párt szóvivője közleményében azt írta, a baloldal programja nem más, mint azoknak a megszorításoknak a másolata, amelyekkel Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon együtt tette tönkre az országot. Hozzátette, ha rajtuk múlna, megemelnék a kis- és középvállalkozások társasági adóját, az emberek személyi jövedelemadóját, elvennék a gyermek után járó családi adókedvezményt, újra bevezetnék a tandíjat, a vizitdíjat és ingatlanadót vezetnének be, írt a Selmeci Gabriella, aki hozzátette, ebből a szélsőséges politikából egyszer már elég volt, mert megnyomorította, eladósította és megosztotta az országot. Milos Zeman, korábbi szociáldemokrata kormányfő lesz a Cseh Köztársaság új elnöke. A választókerületek több mint 99%-ában leadott voksok összeszámlálása után Zeman támogatottsága 55%-os. Szakértők szerint ellenfelének, Karel Schwarzenbergernek gyakorlatilag már nincs esélye, hogy behozza Zeman előnyét. A választási részvétel 58% körüli, ami magasnak tekinthető.
Délután 2-ig voksolhattak a csehek, ekkor ért véget az elnökválasztás második fordulója. A döntőkörben a két héttel ezelőtti első forduló 9 jelöltjéből Milos Zeman volt miniszterelnök, és Karel Schwarzenberg külügyminiszter maradtak versenyben. A Cseh Köztársaságban most először választottak közvetlenül államfőt, vagyis nem a parlament, hanem a csaknem 8 millió szavazásra jogosult állampolgár dönthetett az új elnök személyéről. Schwarzenberg cseh-svájci állampolgárságú, egyik nagyanyja Festetics Matild grófnő révén magyar kötődése is van. Számomra egyszerű volt a döntés, úgy, ahogy az első fordulóban most is Schwarzenbergre szavaztam, mondta egy fiatal férfi. Míg Schwarzenberget a jobboldali, illetve a parlamenten kívüli pártok és civil szervezetek többsége támogatta, a korábbi szociáldemokrata kormányfőre Milos Zemanra elsősorban a baloldali pártok választói voksoltak. Zeman személye jobbat tenne az országnak, mondta egyikük. Késő délután, a szavazatok nagy részének összeszámlálása után kiderült, hogy Milos Zeman lesz a Cseh Köztársaság új államfője. A választási részvétel 58% körül van, ami magasnak tekinthető.
Februártól aláírásgyűjtést indít a Magyar Közösség Pártja a magyar kisiskolák megvédéséért és a decentralizált iskolarendszer megőrzése érdekében. Tájékoztatta az MT-t az MKP elnöke a Felvidéki Magyar Párt országos tanácsának ülése után. Berényi József rámutatott, nem értenek egyet a szaktárca elképzelésével, mert álláspontjuk szerint a reform komoly veszélyt jelenthet a jelentős számú vidéki magyar kisiskolákra. Az MKP elnöke elmondta, a járások döntő többségében már megindultak az egyeztetések a Most Híd képviselőivel. A tárgyalások reményteljesek, néhány helyen már a megegyezés is körvonalazódik. Törölték a magyar feliratokat a közpénzből kiadott naptárakból és határidő naplókból Szatmár Németiben. A tanács ülésén számon kérték a polgármestert, aki szerint csupán figyelmetlenség történt.
Látható, hogy a 2011-esen még ott van a magyar nyelv felirat is, a 2013-asról viszont hiányzik.
Ezeket a határidőnaplókat közpénzen adja ki a városvezetés. A tanácsos szerint eddig mindig kétnyelvű volt a füzet, akárcsak a fali naptár.
Megszoktuk az utóbbi években, hogy ezek kétnyelvűek. Most mind a kettőről hiányzik, illetve a fali naptáron, az ott megjelentett régi képeslapokról egyszerűen kiretusálták a magyar feliratokat.
Az RMDSZ-es tanácsos azt is sérelmezi, hogy a fali naptáron csak egy ortodox templom és román jellegű szobrok találhatóak, ez szerinte nem fejezi ki a város kulturális sokszínűségét. A tanácsülésen ezért számon kérte a polgármestertől, hogy miért hiányzik a magyar felirat a kiadványokról.
noem observat foarte târziu.
Mi nagyon későn vettük csak észre, hogy hiányzik a magyar nyelv, akkor már a nyomdában voltak az anyagok. Kérdőre vontuk a kiadványok elkészítésével megbízott személyeket, és megtettük a megfelelő lépéseket, hogy ilyen többé ne forduljon elő, mondja a polgármester. De nem csak a naptárakról és határidő naplókról hiányzik a magyar felirat. A polgármesteri hivatal honlapjára tavaly november óta nem került fel magyar nyelvű közlemény. A hivatali ügyintézés pedig szintén csak románul történhet, holott a kisebbségi törvény előírja, hogy a magyarul benyújtott kérvényeket, dokumentumokat is el kellene fogadni.
Magyarnak lenni ma a Felvidéken címmel tartott előadást Zürichben Gubik László. A Magyar Közösség Pártjának ifjúsági elnöke volt az első felvidéki, aki felvette a magyar állampolgárságot még 2011 nyarán. Gubik Lászlót már többször sújtotta bírsággal a lévai rendőrkapitányság azért, mert nem adta le érvénytelennek nyilvánított szlovák személyi igazolványát.
A magyar kormány az állampolgársági törvénnyel a 21. század egyik legmodernebb jogszabályát alkotta meg. Ezt Gubik László, az MKP ifjúsági elnöke mondta. A magyar állampolgárságát nyíltan felvállaló felvidéki férfit a szlovákiai hatóságok nemrég megfosztották szlovák állampolgárságától. Gubik szerint azonban a szlovák alkotmány értelmében az állampolgárságától akarata ellenére senki sem fosztható meg.
9 rendőrségi idézés tornyosul odahaza az íróasztalon. Hát ugye az idézéseknek a tárgya az, hogy jelenjek meg, nem csak én, hanem ez 2 lévai sorstársamra is vonatkozik, a lévai rendőrségen, és adjuk le szlovák személyi igazolványunkat. Nyilván ennek nem teszünk eleget.
Az egykori polgárjogi aktivista, az 1968-as prágai események aktív résztvevője, az immáron 44 éves Svájcban élő B. Szabó Péter elmondta, Gubik ügyének támogatását nemzetközi szintéren is folytatni kell.
Bátor és műveltségével felkészült az önvédelemre, ezért azt gondolom, hogy ha sikerül maga mellé állítani akár civil szervezeteket, akár a politikai szervezetekből potenciális segítőket, akkor a nemzetközi fórumok segítségével talán sikerülni fog neki az önvédelem.
A svájci magyarok úgy vélik, Gubik helyesen cselekedett, amikor tájékoztatta a szlovák hatóságokat a magyar állampolgárság megszerzéséről. Szerintük az ügyben a 2 érintett kormánynak kellene valamilyen kompromisszumos megállapodást találnia.
A Szerbiában 1 évvel ezelőtt elfogadott európai megoldásokat tartalmazó rehabilitációs törvény alkalmazása lassú és körülményes a Vajdasági Magyar Szövetség szerint. A VMS köztársasági parlamenti frakciója a napokban részletes tájékoztatást kért a szerb igazságügyi minisztertől a rehabilitációs eljárások folyamatáról. Többek között arról, hogy eddig hány kérelmet sikerült elbírálni.
Cseresnyi és Kis Magdolna nagyapját, Kis Tibort, mint háborús bűnöst végezték ki szerb partizánok 1944-ben. 2011-ben adta be a rehabilitációs kérelmet, most hallgatták meg először.
Én ezt az egész rehabilitációs tárgyalást azért csinálom végig, hogyha majd egyszer a dédunokáim megkérdezik, hogy mi történt ebben az ősükkel, akkor feketén-fehéren ne lehessen őt megvádolni háborús bűnösséggel.
A 1,5 órás meghallgatás alatt sem sikerült meggyőznie a bíróságot nagyapja ártatlanságáról, így további tárgyalások lesznek. Ügyvédje biztos a sikerben.
Olyan ítélet nincsen, amelyik bíróság előtt folyt volna le Kis Tibor ügyében. Nincsen jegyzőkönyv Kis Tibor kihallgatásáról, és nincsenek semmilyen más bizonyítékok is, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el.
Az Újvidéki Felsőbb Bíróságra több 100 rehabilitációs kérelem érkezett 2010 óta. Eddig csak nem az ügyek felét sikerült lezárni. A mai nappal bezárólag 526 kérelmet vettünk át. Ebből 144 esetben pozitív rehabilitációs ítélet született. 296 kérelem elbírálása pedig folyamatban van, mondta a bíróság szóvivője. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint nem a sok beadvány miatt lassú a rehabilitáció. A párt részletes tájékoztatást kért az eljárások helyzetéről az igazságügyi minisztertől.
A 40-es évekkel kapcsolatban továbbra is a magyarokat fasisztaként élik meg, azt gondolom, nem csak a mindennapi életben, hanem ezekben a bírósági eljárásokban is.
A szerb igazságügyi miniszternek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a VMS parlamenti frakciójának kérdéseit megválaszolja, és egyben arról is tájékoztatást adjon, hogy az Újvidéki Felső Bíróságon kívül hány rehabilitációs kérelmet sikerült eddig elbírálni.
Öt férfit előállította a horvát rendőrség péntek este a két nappal korábbi zágrábi robbantással összefüggésben, közölte a horvát sajtó. Az egyik horvát napilap úgy tudja, hogy a nyomozóhatóságok térfigyelő kamerák segítségével bukkantak az egyikük nyomára. A felvételeken tisztán látszik, amint egy férfi megközelíti a téren álló jelasics szobrot és robbanó szerkezetet dob rá. A szerda hajnali robbantás az éveleje óta már a harmadik hasonló eset volt a horvát fővárosban. Egyelőre nem tudni, hogy a péntek este előállított öt férfinak köze volt-e az első két robbantáshoz. 21 embert halálra ítéltek Egyiptomban az egy évvel ezelőtti futballmeccsen kitört tömegverekedés miatt. Port Saidban tavaly februárban 73-an haltak meg, amikor egy labdarúgó mérkőzés után összecsaptak a két csapat drukkerei. Az ítéletet az ország legfelsőbb vallási hatóságának még jóvá kell hagynia. A hírre zavargások törtek ki Port Saidban, legkevesebb 26-an meghaltak.
Az áldozatok hozzátartozói üdvribalgással fogadták a bíróság döntését. A halálos ítéleteket felolvasó bírónak többször meg kellett állnia. A testület összesen 21 vádlott kivégzéséről döntött, ezt azonban még jóvá kell hagynia az ország legfelsőbb vallási hatóságának. A többi garázdasággal vádolt 52 szurkoló sorsáról később döntenek. Az ítélethirdetés alatt a vádlottak rokonai a börtön előtt tüntettek, sőt megpróbáltak betörni az épületbe. Ezután tűzharcba keveredtek az ezt megakadályozni próbáló rendőrökkel, többen meghaltak, köztük két rendőr. Az ítélethirdetés hírére Kairóban is utcára vonultak az emberek. Ez a megfelelő büntetés, szemet szemért, állatok módjára viselkedtek, a bíróság pedig tökéletes munkát végzett, mondta a szurkolói vérontásban meghalt drukkerek családjait képviselő ügyvéd. Tavaly februárban a Port Saidi csapat fogadta az ország legnépszerűbb és legjobb együttesét Kairóból. Mindenki meglepetésére a helyiek győztek, a meccs után a drukkerek a pályára rohantak, késekkel, üvegekkel mentek egymásnak, míg végül hatalmas tömegverekedés tört ki. 73-an haltak meg, csak nem ezren megsebesültek. A történtek után a fővárosban is zavargások törtek ki, amelyekben további 16 ember vesztette életét.
Legalább 50-en meghaltak, és csak nem 100-an megsebesültek Venezuelában, ahol lázadás tört ki az egyik börtönben. Úgy tudni, razziát tartottak, fegyvereket keresve. A rabok azonban szembeszálltak az őrökkel. Ezt kihasználva a börtön ellenőrzéséért harcoló fegyencbandák is összecsaptak. A dél-amerikai országban a börtönök túlzsúfoltak, a rabok között gyakoriak a leszámolások. Trafipaxok lephetik el az autópályákat két éven belül. A tervek szerint a rendőrség 15-20 kilométerenként állítana fel egy-egy ellenőrző berendezést. Nem csak az autók pillanatnyi sebességét figyelnék, de a rendszer segítségével az átlagsebességet is kiszámolnák. Így az is büntethető lesz, aki ott lépte át a korlátozást, ahol egyébként azt nem látta a kamera. A teljes fejlesztésre 12,5 milliárd forintot szánnak.
Lakott területen 145 km/órás sebességgel fotózták le ezt az autót két évvel ezelőtt. Ez a másik pedig 244-jel ment az autópályán. Mindkét sofőr több százezer forintos büntetést kapott. Ezt a balesetet pedig a gyorshajtás okozta. Egy BMW nagy sebességgel csapódott egy busz megálló pavilonjának, majd kidöntött egy kerítést. A sofőr súlyosan megsérült. Magyarországon még mindig a gyorshajtás miatt történik a legtöbb közúti baleset. Minden negyedik ütközésnek ez az oka. Habár a statisztika javult az elmúlt években, a rendőrség mégis újabb trafipaxok telepítését tervezi, összesen 12,5 milliárd forintból. A tervek szerint 15-20 kilométerenként lenne egy kamera. A rendszer alkalmas lenne arra is, hogy kiszámolja az átlagsebességet a két kamera között megtett út idejéből. Ilyen rendszerek már évek óta működnek például Ausztriában és Hollandiában. Kerestük az országos rendőrfőkapitányságot is. Közleményükben annyit írtak, hogy a fejlesztés még kidolgozás alatt áll, ezért arról felelős tájékoztatás jelenleg nem adható. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint a fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően látványosan csökkenhet a gyorshajtás miatti balesetek száma.
A rendőri fellépésnek egyrészt van visszatartó ereje, másrészt nagyon gyorsan eredményre vezet, de ez az eredmény, ez más eszközökkel, vagy magával a rendőri ellenőrzéssel hosszú távon tartható fenn.
Úgy tudjuk, elképzelhető, hogy a most még csak a forgalmat figyelő kamerákat is bevetik majd az ellenőrzéseknél. A teljes rendszert várhatóan 2015 márciusára építik ki.
Balassi misét tartottak, átadták a Balassi érmet, és magyar kardókat szenteltek meg tegnap Bécsben a Szent István dómban. Az ünnepélyes eseményt először rendezték meg az ország határain kívül. Az elismerést ezúttal Kismarton megyés püspöke vehette át.
A Balassi mise keretében átadták a Balassi érmet a bécsi Stefánz dómban. Az érmet a kismartoni megyés püspök kapta a burgenlandi magyarok hitélete terén kifejtett munkájáért. Ez a díj, amit a magyaroktól kaptam, számomra nagy kitüntetés. A másik oldalról nézve ugyanakkor egy nagy kihívás és egy fontos küldetés, hogy valamit tegyek a népcsoportokért, nem csak a mi országunkban, hanem a határon túl is. A Balassi misét 17. alkalommal rendezték meg, de most először az ország határain kívül. A nagykövetség és az ausztriai magyar szervezetek közösen szervezték.
Kifelé meg megmutattuk azt, hogy mi igenis tudunk másokkal is együtt lenni, együttműködni, és azt hiszem, hogy talán most megint a kardszenteléssel tettünk egy olyan motivumot, hogy majd most tudnak határon túlra másfelé is menni.
A Szent Misén az érem átadása után megszentelték a Balassi kardokat is. A szabját egy magyar költő mellett egy külföldi műfordító kapja, aki anyanyelvére ültet át magyar verseket. A kardokat Bálint napján adják át Budapesten.
Életének 83. évében elhunyt Hegedűs Loránd református lelkész teológus, a Dunamelléki Egyház kerület nyugalmazott püspöke. Hegedűs Loránd a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult. 1956-ban a rádiónál elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját. A forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután segédlelkészként dolgozott. Később betöltötte a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöki tisztét, és a Dunamelléki Egyház kerület püspöke volt. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották. A nagy hideg és a hó próbára teszi nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is. Éppen ezért a Bükkben a vadászok most fokozottan odafigyelnek arra, hogy az erdei etetőhelyeken mindig legyen takarmány a vadaknak. Idén különösen fontos szerepe van a téli etetésnek a Bükkben, mert tavaly nagyon sok vadmalac későn, szeptemberben, októberben jött a világra, és ezek nem tudtak megerősödni a télre.
Traktorral járnak a vadászok a Bükkben. A havas, jeges erdei utakon csak így tudnak takarmányt vinni a vadaknak. A jármű hangja előcsalogatja az erdőből a félénk állatokat is. Főként nagy energiatartalmú kukoricával és szénával etetik a vadakat. A hidegben erre van az állatoknak leginkább szükségük.
300 hektárt etetünk kukoricával a vaddisznók részére, a kérődzőknek pedig silót, szénát, ami az etetőkben, amit naponta ellenőrzünk, a fogyást pótoljuk, hogy az állatok ezt a hideg időjárást és ezt a hólepte tájat ezt elbírják viselni.
A hideg most leginkább az őszi vadmalacokat teszi próbára. Ezekből egyébként 25 éve nem született annyi, mint tavaly.
Ezek általában a normális körülmények között január-februárban születnek, tavaly nagyon sok disznó született augusztus-szeptemberben, akik az intenzív etetés nélkül nem tudnak átviselni a telet.
A vadakat általában március végéig etetik, addig, amíg az idő megenyhül, és az állatok maguktól is könnyen találnak táplálékot.
A téli vadetetés nem csak azért fontos, hogy kevesebb legyen az elhullás, más előnye is van. A vadászok azt figyelték meg, hogy azokon a területeken, ahol télen folyamatosan etetik az állatokat, ott tavasszal sokkal jobb, akár 50%-kal is magasabb lehet a szaporulat. A híradót Simon Károly tudósította a Bükkből.
Minden induló nyert a szlovákiai Donovaliban. Az amatőr síelők országos bajnokságán az a cél, hogy a fiatalok megszeressék ezt a téli sportágat. 13 korosztályban 200 gyerek mérte össze tudását óriás műlesiklásban.
A rajt pillanatában minden induló lelkesen vágott neki a távnak. És még boldogabbak voltak a célba érkezéskor.
Szerettem volna mindig is győzni, már tavaly is itt voltam, és nagyon szeretek síelni.
Magyarországon divat lett a síelés, mondta a versenyszervezője. Ezért is rendezik az amatőrök számára az utánpótlás viadalokat. Itt a fiatalok kipróbálhatják, mennyit fejlődtek, és még jobban megszerethetik ezt a téli sportágat. Ezen a versenyen mindenki kap valamilyen elismerést.
Azon dolgozunk, hogy lehetőleg minden gyerek dobogóra jusson. Akinek esetleg nem is kell dobogóra feljutni, azok is kapnak oklevelet kivételi nélkül. Ez már egy eleve más, mint a versenysportban.
Az utánpótlás viadalokat 1993 óta rendezik meg. A megmérettetése az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek gyerekek.
Már is jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés, fél hét után 5 perccel pedig kezdődik a Hogy volt című műsor. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
De mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.
Még beugrom az Unicreditbe. Totya, azt hiszed, hogy csak így beelőzhetsz? Ugyan már! Egyszer fent, egyszer lent. Hát erre azért nem gondoltam. Na de ha a legjobbat akarjuk, azért tenni kell. És ide mindig érdemes visszajönni.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk. Üdvözöljük az Unicreditben. 2 hónapos lekötött forintbetét most évi 7,5%-os kamattal. Részletek 0640 50 40 50.